A századforduló nyugati és magyar prózájában tetten érhető a távol-kelet kultúrájának popularitása. A nyugat érdeklődésének eredete a távol-keleti kultúrák felé régi gyökerekig nyúlik vissza. A 19. században a nyugatiak által konstruált távol-kelet kép az orientalizmus összefüggéseibe illeszthető bele. A kutatás a századforduló orientalista művészeti irodalmi törekvéseinek, illetve a keleti műgyűjtés sajátosságainak vizsgálatára törekszik. A 19. században a keleti expedíciók a megerősödő kiállítások által felerősödött a japonizmus divatja, amelyet japoniszerinek hívtak. A kifejezés Vangokhoz köthető, aki japán tematikai festményeit nevezte így. A japán szépművészeti cikkek iránti érdeklődés a távol-kelet más kultúráinak megismerését is szorgalmazta, így a 19. század kultúrájában tetten érhető a kínaizmus, amely a Kína iránti szépművészeti jellegű érdeklődést jelenti, illetve számos műgyűjtési és irodalmi törekvés fogan a koreanizmus szellemi légkörében. A kutatásom során a három keleti kultúrkör 19. századi nyugati, illetve magyar percepcióját vizsgálom, az irodalom történet és a művészet történet szintén kontextusában. Az előadásomban az idő rövidsége miatt azonban a magyarországi japán műgyűjtés sajátosságaira fogok koncentrálni. Ja, az itt látható kép egy Van Gogh kép, ami 1890-ben keletkezett. Ennek az a címe, hogy Cseresznye virágzás. Alapvetően ebben a részben Nina Siegának a cikkére fogok hivatkozni, aki Van Gogh japonizmus kontextusában fogant műveivel foglalkozott. Írt egy cikket, aminek a címe Van Gogh Never Visited Japan, but History Everywhere. És az 1890-es években tehát Van Gogh Provence-ban töltött el több évet, egyfajta japán álom érte a mindennapjait, ami Siegel szerint nem delúzió volt, hanem inkább egy nagyon érdekes kreatív megújulás. És ezekben a festményekben japán idealizált vizualizációja történik meg a francia tájra projektálva. Ami nagyon érdekes, hogy Siegel szerint, ugye meg soha nem látogatott a Japánba, viszont szinte mindenhol Japánt látta maga körül, és szerint ezt a festményt a provenci fák inspiráltak, és ezekre a fákra projektált rá Japánnak a vizualizációját. És különböző vizuális invenciókkal is élt ebben a periódusban, például látható, hogy nagyon erőteljes színeket használt, majd a többi képen is az látható lesz, illetve az, hogy ebben a korszakában a természetnek a részleteinek a megfestésére törekedett, és egyfajta egzotikus, örömteljes atmoszférának a megteremtésére. És a művésznek a levelezéséből itt kiderül az is, hogy a japonizmus nagyon nagy hatással volt rá, és gyakran írt a testvérének erről a hatásról. Ugye azt írja, hogy after some time your vision changes, you still see with a more Japanese eye, you feel color differently. I'm also convinced that it's precisely through a long stay here that I will bring out my personality. És ez nagyon érdekesnek találtam, hogy nagyon sokszor utal erre, hogy úgymond japán szemmel nézni, japán szemmel látni a világot. És egyébként azt köztudott, hogy Van Gogh a francia tartózkodása alatt a Le Japon Artistic nevű magazinnak az olvasója, illetve előfizetője volt. És ugye 1885-ben már az előfizetője volt, és írt erről a saját testvérének, és egyébként ezt a magazin Siegfried Bing szerkesztette, aki egy német úriember volt, aki Párizsban élt, és nem csak a magazint szerkesztette, hanem különböző japán árukat is értékesített, és például Van Gogh is vásárolt különböző fametszeteket. Itt különböző Hiroshige metszeteket fogok mutatni egy párat. Ugye ő nem csak japán vizuális imitációkra törekedett, hanem konkrét létező az újrafestését is megtette. Ugye Hiroshige egy 19. századi ukiyo-e mester volt, azt mondják, hogy ő volt az utolsó ilyen legendás ilyen ukiyo-e mester, és például a Szilvafa című képét láthatjuk bal oldalon, és a jobb oldalon pedig egy Van Gogh képet láthatunk, és a képeknek az érdekessége, hogy sokkal erőteljesebb színekkel festett újra a képet, illetve hogy különböző ilyen széleket iktatott be a képekhez, ahova különböző japán kaligrafikus karaktereket emelt be. Itt például a Híd az esőben című képet láthatjuk, ugyanúgy a baloldali Hiroshige képe, és a jobb oldali pedig Van Gogh-é. És Snyegel szerint az is nagyon érdekes, hogy a saját önreprezentációs eljárásaira is hatott a japonizmus, hiszen igazából a saját alakja, a saját arcát is ázsiai vonásokkal festi, és Japanese art, it seems to me we are becoming much happier and more cheerful. And it makes us return to nature despite our education and our work in a world of convention. És ez egy ilyen nagyon visszatérő téma például levelezésében, hogy maga a japonizmus egyfajta ilyen pozitív világlátást is jelentett a számára, illetve hogy a japonizmusban ezt az egzotikus művészeti eljárást is látta, illetve azt, hogy próbált visszatérni a természetbe, tehát egyfajta ilyen idealizált világot is jelentett a számára. Igazából azt akartam megmutatni, hogy milyen nagy hatást fejtett ki maga ez az áramlat a művészekre, hiszen adjat a századfordulom. Most pedig egy kicsit akkor az irodalomról fog beszélni, illetve különösképpen a magyar irodalomról. A keleti műgyűjtés eredményei és a muzealizációs folyamatok nagy hatással voltak a magyar irodalomra. A századforduló alkotásaiban gyakran érhető tetten a távolság tematika, Jókai Morgos, Dualák, Jósigmond, Hasanyi Kálmán műveiben gyakran olvashatunk japán történetekről, japán dísztárgyakról és távol-keleti irodalmi alkotásokra való utalásokról. Ezen irodalmi hagyományok fragmentumoknak tűnnek a recepció kontextusában, ugyanis a magyar szakirodalom nem bővelkedik a témával foglalkozó tanulmányokkal, azonban a különböző írói hagyományok alapján megállapítható, hogy ezen művészeti törekvések egy nagy szellemi áramlatnak a 19. század távol-keleti kultúrák felé való érdeklődésének és csodálatának kontextusában keletkeztek. A Magyarországon őrzött japán gyűjtemények átfogó története még megíratlan, habár történtek előzetes felmérések a kollekciók feltérképezésére. Várat még magára egy olyan tanulmány megszületése, mely tárgyalná a japán műgyűjtemények és a magyar-japanisztika kapcsolatait, azaz, hogy milyen hatással voltak a Magyarországon felhalmozott tárgygyűjtemények a japánnal kapcsolatos történelmi, társadalmi, politikai és nyelvészeti kutatásokra. Kostuálák Weiss Annához küldött leveleiben kiemelt téma az alkotónak a japán kultúrához kötődő csodálata. Gostu egy az asszonynak 1910-ben küldött leveléhez mellékelte Pierre Loti japán ősz című művét, amely érdekes kor dokumentuma a századforduló japán recepciójának. Pierre Loti művei inspiratív forrásként szolgáltak Gostu számára, aki az Érlen Farkas című novellás kötetét ebben a termékeny művészi ihletettségben alkotta meg. Gostu a levelezésben konkrét utalást tesz Loti japán ősz című regényére, ezen kívül a novellákon kimutatható a francia író Madame Chrysanthème című regényének hatása. Az Étlen Farkas című kötetet áthatják a japán motívumok, és Magyarország számos alkalommal Ázsiához hasonlítva jelenik meg. Például egy félreeső alföldi falu olyan, mintha Ázsia valamelyik sarkában feküdnék, illetve a Veréb című novella főszereplője például ugyancsak Ercsinek az ázsiai részében lakott. A távol-keleti kultúrák iránti felerősödő érdeklődés egyik figyelemre méltó dokumentuma a Hansmann Imre által írt utasítás. Hansmann az archeológiai értesítő 1868-1869-es számában megfogalmazta az archeológiai bizottság törekvéseit, amelyben a hazai műgyűjtők figyelmét a keleti műemlékekre és régiségekre irányította. Hansmann a keleti műgyűjtést kultúrmissziós célként jelölte meg, és minden olyan kulturális tevékenységet szorgalmazott, Magyarország felé való közvetítésében szerepet játszott. Hanson azt írta, hogy óhajtandó volna ezekből a gyűjteményünk számára minél többet szerezni, vagyis buzdította a műket velük gyűjtők csatlakozását a programhoz. Hanson megnyilatkozása tetten érhetővé teszi a korszak keleti kultúrák iránti érdeklődését, és láthatóvá teszi, hogy a korabeli magyar muzealizációs folyamatok szintén kiemelt törekvésé váltak azok a tudományos és művészeti intenciók, amelyek a keleti műgyűjtést és a keleti kultúrákkal való megismerkedést szorgalmazták. A kutatás során szeretném vizsgálat alá venni a századforduló keleti műgyűjtésének sajátosságait, amelyben nagy szerepe volt a magángyűjtőknek és a felajánlás gyakorlatának. Magyarországon a századforduló környékén egy olyan művészeti infrastruktúra jött létre, amelyben kialakult a műkereskedők, műgyűjtők és mecénások kapcsolata, és ez jelentősé tette a távol-keleti tárgyak importját, amely nagy hatással volt a kortárs művészeti és irodalmi életre. A távol-keleti hatások irodalomban való megjelenése összefüggésben áll a kiegyezés utáni japán expedíciókkal és a keleti gyűjtés eredményeivel. A magángyűjtemények felajánlásával a hazai kollekcióban legfőképpen iparművészet és néprajzi jellegű darabok kerültek, a gyűjtők közt pedig számos olyan művész található, aki a hazai művészeti élet megújítói közé sorolható. Közülük kiemelkedik Vaj Péter, akinek útleírásai komplex társadalmi művészeti megfigyelésekről adnak számot. Vaj egyik legjelentősebb műve a Keleti félteként című útiregény, amely kalandos keleti útját írja le. Vaj ezen felül pedig két további kötetben számolt be művészettörténeti megfigyeléseiről, amelyek a korszak értékes dokumentumainak ígérkeznek. Ezek a következők: Nippon esztétikája, a japán festészeti iskolák, azok mesterei és műemlékei, a kelet művészete és művíznése. Vaj keleti tematikájú írásai változatos műfaji kategóriába sorolhatók, egyszerre tekinthetők útleírásoknak, sziporkázó művészet elméleti fejtegetéseknek és komplex társadalmi megfigyeléseknek. A keleti tematikát érintő kötetei a századforduló környékén jelennek meg. A publikációk folytonossága pedig jelzi Vaj álhatatos érdeklődését a távol-keleti kultúrák felé, amely páratlan gondolkodóvá avatja az írót, akinek a neve szinte összeforrott a magyarországi keleti műgyűjtéssel. A japán festészeti iskolákkal foglalkozó alkotása figyelemre méltó abban a szempontból, hogy Vaj az első magyar kutató, aki művészettörténeti értekezést írt a japán festészettel kapcsolatban, amelyen fontos feladatot végzett el a korabeli művészeti jelenségek értelmezésével kapcsolatban. Valműgyűjtői tevékenysége a Szép Művészeti Múzeum kultúrmissziós programjához kapcsolódva teljesedett ki. 1907-ben fogalmazódott meg a múzeum grafikai anyagának japán metszetekkel való bővítésének igénye, amelyet a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium támogatott. Vaj Péter volt az, aki vállalkozott a helyszíni gyűjtésre, mivel keleti utazásai és missziós tevékenysége által nagy tapasztalattal és kiterjedt ismeretségi körrel rendelkezett. Vaj előzetes terveit, Korea történelmének részletes feldolgozását korábban nem támogatta Lasics Gyula, azonban az új miniszter Aponyi Albert elfogadta Vaj Japánnal kapcsolatos terveit, és anyagi támogatást biztosította számára. Vaj Péter 1907. július 23-án Japánban kelt levelében arról számolt be, hogy a munkával elkészült, és hogy egy 3000 darabból álló gyűjteményt küld haza. A minisztérium által biztosított szerény összegből kezdetben csak régi metszeteket, illetve pár bronz kardmarkolatvédő vasat és tekercsképet akart vásárolni. A szoborművek és festmények birtokába igazán gondviselésszerűleg jutottam. Vannak pár bámulatos példányok a 8. századtól kezdve, írja haza egyik levelében. Az 1907. szeptember elején még Yokohamában tartózkodó, de már hazafelé készülő Vaj Péter számára a Szép Művészeti Múzeumon keresztül alaposan megkésve hitelkeretet biztosítottak egy yokohamai banknál, amely újabb tárgyak beszerzését biztosította a számára. Egyik 1907-ben keletkezett levelében azt is megemlíti, hogy jól ismeri az angol múzeumok gyűjteményeit, de ne feledjük, hogy azok évtizedekkel előbb kezdtek el gyűjteni, és százezreket fektettek azokba, a baj. Válogatásában arra törekedett, hogy a kis kollekció odahaza tanulságot nyújtson. Mint mondja, a szerzeményeket tartalmazó küldeményt a Kobe-i Kunen Komor cég adta fel 1907. júliusában a Samuel & Samuel cégén keresztül. A két ládába csomagolt műtárgy gyűjtemény 1907. októberében érkezett meg Magyarországra. Vaj 1908. áprilisában számos japán művészetről szóló könyvet is adományozott a múzeumnak, hogy elősegítse a gyűjtemény feldolgozását. A tárgyak vételáraként a vallási és közoktatási miniszter azonban csak 1908. augusztusában utalta át a 30 ezer koronára emelkedett összeget Vaj részére. A Japánból érkezett gyűjtemény 1909. februárjában vette leltárba Felvinci Takács Zoltán, amely több mint 1000 falmetszetet és majdnem 400 festményt tartalmazott, továbbá szobrokat és könyveket. Vaj Péter a tárgyak meghatározásában, a japán terem berendezésében és a kiállítás megrendezésében is aktív szerepet vállal. Vaj továbbá 1909. júniusában tiszteletdíj fejében a gyűjtemény katalógusának megírására kapott megbízást. A műgyűjtésben vállalt áltozatos munkájáért 1910. októberében a vallási és közoktatásügyi miniszter vajnak tiszteletbeli osztályigazgatói címet adományozott. 1908-ban jelent meg a gyűjtemény állandó kiállításának nyomtatott katalógusa Vaj Péter vezetőjével, amelyben Vaj röviden bemutatja a japán festészet, illetve a fametszett művészet, más néven ukiyo-e művészet, illetve a szobrászat, a fémművesség, a lakművesség és az iparművészet történetét. A műtárgyak leírása, katalogizálása és csoportok berendezése Felvinci Takács Zoltán munkája. A japán művészeti kiállítás 1910. májusában nyílt meg az Országos Magyar Szépművészeti Múzeumban, melyet a Vaj által összeállított katalógus is kísért. A kiállítás koncepciója szerint a nyugat és a kelet művészeti felfogása közti különbséget igyekeztek bemutatni. Felvinci Takács Zoltán bevezetője szerint a színes fametszet történetének nagy vonásokban való ismertetésére vállalkozott Vaj, és különösképpen Nippon legnépiesebb művészetének ifjú és fénykorába kíván betekintést nyújtani. A korszakok és iskolák szerint csoportosított fametszeteket és festményeket a kortudományos színvonalának megfelelően dolgozták fel. Keleti gyűjteményét a múzeum később is igyekezett külföldi és hazai műkereskedésekben elérhető fametszetekkel és megvásárlásra felajánlott darabokkal kiegészíteni, gyarapítani. A Vaj Péter által létrehozott gyűjtemény ma a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum tulajdonát képezi, amely a magyarországi keleti műgyűjtés központjának számít. A Magyarországon megjelenő távol-keleti kultúrák iránti érdeklődés történetiségének kutatása egy előzöttem rendkívül fontos diskurzus. A szükséges és időszerű vállalkozás, hogy egy olyan áttekintő munkának a megírása, amely kellő és méltó részletességgel tárja fel a Magyarországon megjelenő japonizmus összefüggéseit, hiszen a századforduló egy olyan unikális helyzetet teremtett, amelyben a mecenatúra, a műgyűjtés, az orientalista érdeklődés és az irodalom sajátos összefonódásra figyelhető meg. És felsoroltam egy pár tételt, amit használtam a kutatásomhoz, és igazából én ennyit gondoltam, és köszönöm a figyelmet.